Ez a hírhirdetés elhangzott 1990. március 25-én. A téma Branham testvér látta a végidőre szóló ige üzenetének kialakulását 1962. március 19-én. Isten megbízásával ígét hirdett Frank testvér. Amint mindannyian megértettük, valóban egy olyan időszakban élünk, amelyben sok minden nagyon rohamosan történik, néha szinte váratlanul, és a legtöbbünk számára érthetetlenül gyorsan. Először is szeretnék röviden csak néhány mondatban kitérni az egyedülállóan áldott izraeli utazásra. Ez volt a 9. alkalom számomra, hogy Izraelben jártam, de amit ezúttal láttam, az teljesen lenyűgözött. Még soha nem láttam ilyen zöldnek az országot. Először 1964-ben jártam ott, amikor a város még megosztott volt, és Jordániából a Mandelbaum kapun kellett átmenni. Az évek során pedig megfigyeltem, hogy mégis mindenütt előrehaladás történik, azonban amit ezúttal mindannyian láttunk, az valóban lenyűgözött minket. Isten nem csak visszahozta az ő népét, hanem megáldja azt a föld területet, amelyet Ábrahám, Izsák és Jákob által megígért nekik, ahova bevezette az ő népét Józsué vezetése által. Aztán azonban mégis szét kellett szórja őket, és most összegyűjti őket a föld minden végéről. Örülünk a felett, hogy Isten természetes népe, az ő eredeti szövetséges népe visszatérhet az ígéret országába, az atyák országába. Ugyanígy hálásak vagyunk azért is, hogy mi, mint az új szövetség, szövetséges népe, részesülhetünk Isten ígéreteiben, és kegyelemből visszatérhettünk atyáink hitéhez. Ez valóban egy nagy kiváltság, amelyet az Úr adott nekünk. Csak röviden szeretném megemlíteni az utolsó estét, szeretett Schumacher testvérünk tanúságtételéért. Mi mindannyian sok éve ismerjük őt, én emlékszem arra a napra, amikor ez történt, neki epilepsziás rohamai voltak. Ahogyan ő maga is tanúsította, ide-oda esett, hab volt a szája előtt. De aztán eljött az a nap, amikor egyszerűen azt mondta, Frank testvér, imádkozz értem, én hiszem, hogy Isten meggyógyít engem. Egy egyszerű imádság volt, de Isten meghallgatta. A testvérünk felállhat közöttünk, itt ül az első sorban, és tanúsíthatja, hogy a ma nap óta, mennyi ideje, talán 15-16 éve, nem volt egyetlen rohama sem. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Azonban mégis az a fontos, hogy egy helyes hozzáállásunk legyen Isten iránt, és amennyiben azt várjuk, hogy Isten valakit felhasználjon, akkor a szívünkben is egy helyes hozzáállással kell lennünk iránta. És akkor Istennek nincs úgymond más választása, mint igazolni az ő ígéjét, és megtenni, amit megígért. Én nagyon mélyen meghatódtam, bár ez lehet nem látszik rajtam, mert igyekszem, amennyire csak lehet, uralkodni magamon. De különösen azok a dolgok, amelyek most a politikai és szellemi területen zajlanak itt Közép-Európában, főként, valamilyen módon mindannyiunkat érintettek, tudomást szereztünk róluk. Ismerjük a dolgokat, amelyeket Branham testvér 1933-ban látomásokban látott, és előre jelezte, hogy milyen irányban fog alakulni az emberiség történelme. Ennél fogva beszélt Mussoliniről, az ő abesziniai inváziójáról, beszélt a második világháborúról, nevén nevezte Hitlert, több mindent mondott, többek között azt, hogy a fasizmus és a nemzetszocializmus a kommunizmusba fog torkollanni. És hogy aztán eljön az az idő, amikor ez a kommunizmus, vagy ami belőle származik, végül a katolicizmusban beágyazódik. És tudjátok, mit mondott ennek jellemzőjeként, ismertetőjeleként? Mindjárt felolvasom nektek, és még meg is hallgathatjátok. Ő valóban megadta ennek az ismertető jelét, amikor azt mondta, németül és angolul is el tudom olvasni. Ez egy nemzeti tanítási esőideje volt. A kommunizmus minden nemzetben el lett vetve az emberek közé. Bekövetkezett egy római ébredés is. Tudjátok, mi történik, amikor visszaadják Berlin nyugati, illetve keleti részét. Ez megdönti a kommunizmust, vagyis befejezi, vagyis megbuktatja. Ez pontosan olyan helyzetbe hozza a római birodalmat, amelyben volt a Jézus idején, vagy az napjaiban. Természetesen így lesz. Ez tökéletesen igaz. Elmondva nyilvánosan 1962. március 19-én. A múlt héten felhívott egy testvér, és megkérdezte, hogy Branham testvér mondott-e valamit erről a fontos eseményről. Kifejezetten a fal lebontásáról kérdezett meg. Azt mondtam, erre nem emlékszem. De ez nem hagyott egyszerűen békén, mert tudtam, hogy mondott valamit Kennedyről és Berlinről, és így tovább, és ha valamit keresek, az nem hagy békén, amíg meg nem találom az összefüggést. És most csütörtökön, röviddel éjfél előtt megtaláltam ezt a prédikációt. Angolul End Time Seed Sign, németül Endzeit Saatzeichen, magyarul végidő, a vetőmag jele. Branham testvér arról beszél, hogy mindenki vet valamit. A baptisták vetnek, a metodisták vetnek, minden izmus vet valamit, a kommunizmus vet, mindenki vet. Beszélt a korai és a késői esőről, azt mondta, hogy a korai eső a vetés idején történik, a késői eső pedig a betakarítás idején. Néhány dolgot elmagyarázott a szallagon. De hallgassátok meg magatok is, annyi angolt minden svájci és minden második német és minden más is tud, mindenki más is tud, hogy biztosan meg fogjátok érteni, amikor halljátok. Én fordítom. Nézzétek meg Oral Roberts-t a pünkösdi gyülekezetekben. Ő kiadott egy tanítást. Folytassuk. Létezett egy nemzeti tanítás, a kommunizmus, úgy a lakosságban, mint a nemzetben. Volt egy római ébredés, és tudjátok, mi történik, amikor visszaadják a nyugat, illetve a keleti oldalt, az kommunizmust oda jutatja, úgy értem, a római oldalt pontosan a régi irányba, ahogy Jézus idejében volt. Talán még többet fogok erről beszámolni, vagy lefordítani, de tényleg kérem, hogy értsétek meg. Branham testvér egy egyszerű ember volt. Nem tudom, mennyire tudta egyáltalán földrajzilag felosztani Európát. Annyit tudok, hogy amikor Green testvér először járt Európába, valójában nem tudta, hol van Belgium és Hollandia. Ez egy kicsit olyan volt, amint tudjátok, Amerika elég nagy, és aki ismeri az 51 államot belőle, az szinte az egész amerikai világot ismeri. De ez az ember egy ilyen rövid mondatban elmondta azt, ami számunkra most a legfontosabb, éppen most, ez időben. Politikai szempontból megtapasztaltunk, hogyan ért véget a nemzetszocializmus és a fasizmus, és azt is megtapasztaltuk, milyen előrelépéseket tett a kommunizmus maga. Kicsivel több mint 14 napja olvastam, hogy állítólag több mint 700 millió kommunisták vannak, vagy léteznek, és a kelet-európai változások rövid ideje alatt több mint 80 millióan már kijelentették kilépésüket, a többiek pedig még meg fogják tenni. Minden a katolicizmusba torkollik, mert így van a Biblia utolsó képe a végidőkről, Isten tévedhetetlen ígéje szerint leírva és ábrázolva. Sok minden utalással lehetnénk. Dudler testvér adott nekem egy újság kivonatot, elnézést, ha egy kicsit politikussá válunk, de sokan ismerik a svájci újságokat. Itt Kohl urunk le van fenyképezve a varsói férfival, de mi van a kép alatt? Egy Mária ábrázat, és tudjátok, hogy Mária, hiszen jól ismert, 12 csillaggal lett megkoronázva szerintük. Eme kép alatt aztán a politikusok lefényképeztetik magukat. És tudjátok, hogy az európai zászló pontosan ugyanezt a képet ábrázolja a 12 csillaggal, amelyet Mária ábrázolásainál már a középkorban a reformáció kitörése előtt szimbólumként már használtak. Kérlek, figyeljetek erre! Az elmúlt 400 és több év alatt semmi sem változott ebben a tekintetben. Az első pápa, aki egy említésre méltó külföldi országot meglátogatott, 1964-ben volt, amikor Izraelbe utazott. Az összes többi pápa előtte ott maradt, ahol volt, ha csak nem üzték el őket onnan. És ez a mostani az egész világot be akarja utazni. Aki nem jön el hozzá, ahhoz elmegy ő. Így van, vagy nincs így. És megtéveszti az egész földet. Nem látta Branham testvér 1933-ban ezt a fejleményt? Látott egy gyönyörű asszonyt, az asszony képviseli a gyülekezetet, Jelenések 12, egy asszonyt, aki a napban van öltöztetve, 12 csillag van a feje felett, az igazi gyülekezet. A Jelenések 17-ben egy nő, mint szajha, parázna, aki a fenevadron lovagol, most pedig mérhetetlenül felháborítna, hogy a nő, a Jelenések 17-ben szereplő szajha vagy parázna felvette vagy átvette a Jelenések 12-ben szereplő igaz gyülekezet szimbólumát a 12 csillaggal. Éppen ez a csalás. Felfogjátok-e, mi van itt mondva? Felfogjátok-e, milyen ravassággal van kezelve ez az egész? el kell mondani, függetlenül attól, hogy ma megértitek-e vagy sem, az emberek, és különösen a vallási vezetők valamennyien ittak a római fajtalankodás borából, és részegek lettek, és elveszítették az eszüket a szellemi dolgok tekintetében. Így áll a Jeremiás 51. fejezetében és a Szentírás sok más helyén. Múlt csütörtökön utolsó tiszteletemet adtam egyetlen nagynénimnek, aki 83 évesen távozott az élők sorából. Gyakran imádkoztam vele, de a baptista gyülekezet tagja volt, és én megrémültem. Régebben az evangélikus egyházból ismertem, hogy a lelkész hosszú talárban két gyönyörű fehér masnival előre jön, és aztán elkezdi a litanáját, ahogyan azt a rómaiak ugye szokták tenni. És lám, ez az ember is így jön a bőröntjével, benne a fehér talár, a két masnival, és elkezdi a tralalaját, pontosan úgy, mint az összes többiek. Ez nagyon meghatott, belsőleg én. Hiszen ismerem ezeket a gyülekezeteket, és nem ítélkezem. Fáj nekem, mert mindannyian a széles úton haladnak a pusztulás fele, és Isten sok igaz gyermeke, drága testvéreim és testvérnők vágyakoznak Isten valódi szava után. A vezetők pedig, a szellemi vezetők maguk is vakítottak, meg vannak vakulva. Végülis az Úr megadta nekem a lehetőséget, hogy tanúvallomást tegyek, hogy egy ígét mondjak. Nem tehettem másként. Amennyiben nem hívnak fel, nem szólítanak fel, akkor magamtól követem Isten hívását. Akkor nincs szükségem arra, hogy valaki hirtelen azt mondja, most még fog valaki beszélni. Akkor egyszerűen azt mondom, nekem van egy íge üzenetem, és akkor elmondom. Nem várnék még egy évet, egyszerűen elmondanám. A lelkész is ott ült a közönség, a hallgatóság között. És el kellett mondani mégis, még ha temetés is volt. Szeretteim, talán már éppen eleget mondtam, ami a jelenlegi fejleményeket illeti, vagy talán mégsem. Nem lehet elégszer figyelmeztetni, hogy nyilvánosan megvádoljuk a dolgokat, amelyek olyan díszesek, de csábítóak. El kell húzni a fátylat, hogy az emberiségnek meglegyen adva a választás és a megkülönböztetés lehetősége is, mert hogyan tudhatnák, ha senki sem mondja el nekik. Hiszen ti magatok is átéltétek ezt a Svájcban. Először a szép 100 frankos bankjegy tűnt el, amelyen Szent Márton volt látható, és a ruha, amelyen szépen elválasztott. Most pedig ott van a 100 márkás bankjegyetek, amelyen a római egyház látható, és kivette észremjál mögötte. Aztán tovább folytatódott a dolog, és a jezsuiták népszavazás által újra szívesen látottak lettek az országban. És most elolvastátok-e? A küldöttségetek, akik csak tájékoztató útra mentek el a Vatikánba, ugye, eljöttek, vagy visszajöttek, nem találkoztak ott Ratzinger kardinálissal, de a kardinális eljött ide, és itt a Svájcban találkozott a küldöttséggel. Szeretteim, nem csak más országok, hanem Európa összes nemzete, népe, és aztán a többi is be lesz vonva ebbe a csábításba, ebbe a megtévesztésbe, amely olyan elegáns, olyan vallásosan díszített, hogy csak azok fogják megkülönböztetni, akik az isteni kinyilatkoztatás és a prófétai íge tanítása által képesek megkülönböztetést tenni. Mindenki más azt fogja mondani, ez az a nagyszerű dolog, amelyre már régóta vártunk. Emlékezzetek a Máté 24-24 szavaira, amelyeket Branham testvér gyakran emlegetett. Ebben a prédikációban Duplessisről beszél, aki megtévesztette és elcsábította pünkösdieket, elment a Vatikánba és azt akarta, hogy mindenki megkapja a szellemkeresztséget. Úgy van, hogy mi hiszünk a szellemkeresztségben, és mit kívánnánk jobban, mint hogy az isteni tűz már is égjen. De hadd jön el az igazi szellemkeresztség, az igazi isteni magra, hogy életre juttassa benne elültetett ígét, mert ez a lényeg. Hiszen a szellemi eső arra van, hogy az íge, a mag életre keljen. Voltak éppen erről van szó ebben a prédikációban, hogy a mag egyszerűen kicsirázzon, életre keljen. Testvérek különböző cikkeket hoztak nekem előre a kaliforniai földrengésről, az összes különböző dolgokról, amelyeket az emberek már nem tudnak megmagyarázni maguknak. Ma fagy és hó, holnap hőség, egyszer szép nyugalom, másszor tornádók. Ma már senki sem tudja, mi fog történni a következő pillanatban, semmilyen értelemben. Mi mindannyian, akik Isten kegyelméből tájékoztatva lettünk a végidőkről, és azok kialakulásáról, most már átlátjuk a helyzetet. Ismerem mondani, aki nem hisz az Isten által küldött ígeüzenetben, nem fogadja be magába, és nem világosodik meg a szellem által, az áldozatává válik a képmutatóan szenteskedő csalásnak. Senki ne képzelje magának, hogy saját erejéből képes kezelni a dolgokat. Dolgok fognak kezelni téged. Amennyiben nem fogadod el azt az íge üzenetet, amelyet Isten az ő prófétáján keresztül küldött, és nem hagyod, hogy ugyanazon szellem által kinyilatkoztatva legyen számodra. Vannak emberek, akik egyszerűen azt mondják, igen, ez nem létezik, hogy csak mi legyünk egyet, az egyetlen egyek. Hol vannak az összes többiek? Talán egy tisztázó megjegyzés ehhez. Én egyáltalán nem hiszem, hogy csak mi lehetünk azok. Ellenben elhiszem, hogy pillanatnyilag mégis mi vagyunk azok. Értitek ezt? És hogy még sokan mások is csatlakozni fognak hozzám. És senki sem várhatja el tőlem, hogy egy fekete tallát vegyek fel két fehér masnival magamra, hogy aztán, ha valaki meghal, megtartsam a temetést. Ha valaki megházasodik, megtartsam az esküvőt, és talán néha elmenjek valahova kávézni is. Ellenben mindenki elvárhatja tőlem, hogy továbbadjam az Isten által kinyilatkoztatott ígét, amelyet Branham testvérünk közvetített nekünk, ahogyan azt közhíré lett téve valamennyi prófétának és apostolnak, mert erre rendelte engem Isten. Sokan tudnak temetést tartani fehér és fekete tallárban, még esküvőt is, és így tovább. Nem, ez minden mértéket felülmúlóan kihatással van rám. Látom ugyanis, hogy a Jelenések könyvében leírtak szerint a hét fej egyike, akin halálos sebb lejt ejtve újra életre kelt, és a halálos sebb meggyógyult, és az egész nép, az egész világ csodálkozik ezen. Itt Közép-Európában. És semmiképpen sem szeretnék nyelvi határokat meghúzni, nemhogy nemzeti határokat. Csak hogy ennek a kontinens legészakibb részétől, ahol mindannyian protestánssá váltak, Isten szelleme hatalmába kerítette Németországot, Svájcot és Ausztriát egészen Genfig és Grácig. Mindkét város a reformáció fellegvára lett. A svájci ellenreformáció Zwingli és a zürichiek harcolták le, és hála Istennek győzedelmeskedtek. Ausztriában ez nem sikerült. Ott az utolsó 30 ezer ember elmenekült Salzburg tartományból, mert már nem tudtak tovább ott megállni. Most észreveszünk valamit, és kérem, hadd figyeljünk fel rá. Ez annak a beteljesedése, amit Isten akkor elkezdett. És ne talán, ha valaki nemzeti szempontból gondolkodik, hadd említsem meg röviden. Ireneusz egy istenfélő ember, aki Lyonban lakott Franciaországban. Más férfiak más országokban éltek. Isten azt alkalmaz magának, akit akar, és amikor akar. Efelül ő dönt, és senki más. De pontosan attól a ponttól kezdve, amikor a 95 téziseket a Wittenbergi kastélytemplomra szögezték, és a reformációt már nem lehetett megállítani, pontosan ott, néhány kilométerre onnan húzódott a háború óta a választóvonal kelet és nyugat között. Most megkaptuk a szabadságot, és az, ami a következő hetekben és hónapokban történik, ma még senki sem tudja megérteni. De karácsonykor, ha Isten is úgy akarja, újra együtt ünnepelünk, és sok minden valóban megváltozott lesz. Hadd térjünk vissza ahhoz, amit Branham testvér mondott ebben az ő kijelentésében, a statementjében. Ő utalással van a tanítási esőre. Mindenki terjesztette a maga tanítását, a szocializmus, a kommunizmus, mindenki. Megemlíti Billy Grahamet, Oral Robertset, megemlíti a legkülönböző gyülekezeteket. Mindannyian terjesztették a tanításukat az egész világon, minden nép között. Ugyanabban a prédikációban azt mondja, Isten valódi ígéje is el lett vetve, és amikor eljön a késő eső, akkor az ígében lévő csira, az élet csira kihajt, és előáll Jézus Krisztus menyasszonya, mint az Úr teste, úgy, ahogy az elején volt. Úgy, ahogy az elején volt. Istennek legyen hála, hogy nem csak minden más lett elvetve, hanem Isten valódi ígéje is el lett vetve. Ő nemzeti tanítói beszédekről, kommunizmusról, majd Róma felébredéséről is beszél. Nos, ne, hadd ne menjünk bele ezekben részletesen. Sokan szinte azt gondolhatják, hogy ez a kedvenc témám lenne. Emiatt egyáltalán nem fogok bocsánatot kérni. Amennyiben megkaptam Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, akkor másrészt azt is kinyilatkoztatva kell kapnom, hogy ki az Antikrisztus. Az egyik kinyilatkoztatja a másikat. Nincs többé bujócskázás, és én szeretném ezt még egyszer elolvasni, hiszen tudjátok, mi történik, amennyiben visszaadják Berlin nyugati, illetve annak keleti részét. Ez véget vet a kommunizmusnak, elintézi. Ez pedig pontosan oda juttatja a római birodalmat, mint ahol volt az Úr Jézus idejében. Elolvastátok-e a Hagyományos kereszténység című könyvet? Mit részleteztem abban, melyik birodalom lesz az utolsó világbirodalom? A római birodalom. Dániel csak 4 fenevadot látott, csak 4 világbirodalmat látott. Ma megkérdezhetnénk, hogy miért nevezték a második világháború idején az egész történelmi menetet a harmadik birodalomnak. Hamarosan felmerülhet azután a kérdés, hogy milyen gyorsan fogják negyedik birodalomnak nevezni most. Szeretteim, én mondom nektek, hogy le vagyok nyűgözve. Különösen attól, hogy Branham testvér, mint Isten prófétája, már 1962. március 19-én megmondta ezeket a fejleményeket. amikor Berlin másik része, amikor az egyesülés bekövetkezik, akkor a kommunizmus elintéződött, és Róma átveszi az irányítást. A római szerződések minden út oda vezet. Mégis van egy út, amely kivezet onnan, és ez az út Jézus Krisztus, ami Urunk és megváltunk. A mi feladatunk pedig az, hogy figyelmeztessük az emberiséget, még ha az életünkbe is kerül. Aztán mások örökre megmenekülhetnek, mert csak a földi életünket vehetik el tőlünk, és az amúgy is hamarosan véget ér. Hogy pár nappal korábban vagy később ér véget, mit sem számít. Talán itt is egy kis javítás. Néhányan hallottatok arról az élményről, amellyel az Úr megajándékozott engem, amikor 1980. december 31-én eszméletlenül kórházba lettem szállítva, és nem tudok semmit arról, hogy azért lettem beszállítva, mert haldokoltam, és már nem tudtam beszélni sem. Minden erőm elhagyott. És amikor félretoltak, hogy meghalljak, egy függön jobbra és egy balra, és mellettem volt egy férfi, aki a halálos küzdelmét vívta. És én tisztában voltam azzal, mennyit ütött az óra nekem. Becker professzort és a többieket még hallani lehetett, a füleim még működtek. Éppen elég gyakran hallottam azt a szót, vagy azt a mondatot túl késő. Mindazonáltal, amikor kilettem véve a testemből a szabad ég allá, a csodálatos kék allá, kék ég allá, és aztán láttam a fehér ruhás sokaságot, és velük együtt fellettem emelve, nem úgy, mint egy rakéta, hanem fenségesen felfele, egyre magasabban és magasabban. És mivel már említettem ezt az élményt itt-ott, néhányan arra következtetésre jutottak, hogy feltétlenül életben maradnom kell, ami Úr visszajöveteléig. Mégis kérlek benneteket, ne így tekintsétek, és ezt a következő okból. Az elragadtatásban mindenki részt fog venni, még azok is, akik már előttünk elhaltak, mert a Krisztusban elhunytak fognak először feltámadni, és azután mi, akik élünk és megmaradunk, átalakulunk, és együtt elragadtatunk. 1 Tessalonika 4:15. Tehát, aki ebből azt a következtetés vonja le, hogy feltétlenül életben kellene maradnom, éppen ezért szeretném pontosítani. Egy szép napon talán vértanú halált kell halnom, és aztán előfordulhat, hogy azt mondja valaki, igen, Frank testvér, ezt és amazt látta. Frank testvér nem mondta soha, hogy életben marad az Úr visszajöveteléig. Frank testvér csak azt az élményét ecsetelte, hogy részt vett az elragadtatásban, és az első sorban volt. Ez az igazság a mindenható Isten előtt. Kérem, figyeljetek oda, mert ahogy már említettem, valóban előfordulhat, hogy mártír halált is halhatok. És mi legyen akkor? Igenis, mi azt gondoltuk, hogy így vagy amúgy. Jánosnál is hasonló volt a helyzet, és ők azzal érveltek, hogy ő nem fog meghalni. De ő nem azt mondta, hogy nem fog meghalni, hanem azt mondta, ami Urunk, ha akarom, hogy... És már is felütötte valami a fejét, ami nem volt jó. Szeretteim, hadd gondolkodjunk és cselekedjünk minden tekintetben helyesen, mindig az íge határain vagy keretein belül, aztán megóvjuk önmagunkat és másokat sok csalódástól. Hadd olvassak fel még néhány ígeverset röviden. Szívemből szeretem Isten ígéjét, mert az ég és a föld elmúlik, de ez az íge, ez örökké megmarad. Ezékiel 2. fejezetének 8. versétől egészen Ezékiel 3. fejezetének 3. verséig szeretnék olvasni. Ezékiel 2:8-tól. Te azonban emberfia, hallgasd meg, mit mondok én neked. Ne légy görcsösen akaratos, mint az ellenszegülő nemzedék. Nyisd meg a szádat, és edd meg azt, amit most odaadok neked. Amikor tehát oda néztem, láttam egy kezet, amely felém nyúlt, és benne volt egy tekercs, egy írat tekercs. Kiterjesztett előttem, és előről és hátulról is tele volt írva. És pedig síralmak, panaszok, sóhajok és jajgatások voltak ráírva. Aztán így szólt hozzám, emberfia, edd meg, amit magad előtt látsz. Edd meg ezt az írat tekercset, mert majd menj el, és szólj Izrael népéhez vagy házához. Akkor megnyitottam a számat, és ő átadta nekem ezt a tekercset, hogy megegyem. És így szólt hozzám, emberfia, nyeld le ezt a írat tekercset, amelyet adok neked, és töltsd meg bele a testedet. Akkor megettem, és olyan íze volt a számban, mint a méznek. Egy egészen csodálatos szó, hiszen tudjátok, hogy a prófétáknak képekben, jelképekben lettek bemutatva bizonyos események, majd a szellem által megkapták az ihletet, miről is van szó, és mi fog történni. Nagyjából ugyanazt a szövegszakaszt találjuk a Jelenések 10. fejezetében közvetlenül a 7. angyal üzenetének magyarázata után, amikor az megfújja a trombitát, és Isten titokzatossága lezárul, vagy lezárult, ahogyan azt szolgáinak, a prófétáknak örömhírként megbízhatóan közölte. Jelenések 10. fejezet a 8. verstől. Aztán a hang, amelyet a mennyből hallottam, másodszor is szólt hozzám, és ezt mondta. Menj el, vedd át a nyitott könyvecskét, am az angyal kezéből, aki a tengeren és a földön áll. Akkor oda mentem az angyalhoz, és megkértem, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így válaszolt. Vedd át, és fogyaszt el, és edd meg. Keserű íze lesz a gyomrodban, de a szádban édes lesz, mint a méz. Akkor átvettem a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem. És a számba édes volt, mint a méz, de amikor lenyeltem, keserű lett a gyomromban. Akkor az lett mondva nekem, újra prófétálnod kell sok nép és nemzet, nyelv és királyok felett. Szeretném, ha figyelembe vennénk, itt nem a két próféta szolgálatáról van szó, akik eljönnek majd Izrael népéhez, hogy ott 3,5 évig zsákvászomba öltözve prófétáljanak, hogy közvetítsék az isteni üzenetet, hanem itt arról van szó, hogy az isteni üzenetet még a népeknek, nyelveknek, nemzeteknek, a föld királyainak el kell legyen juttatva. És pedig kronológikusan, Isten szellem által rendezett tenemenapok fejleményeinek megfelelően. Már éppen elégszer elmondtuk a Máté 24:14-ben szereplő ígét, már olyan jól ismerjük, mint egy vasárnapi iskolai leckét, mint egy aranymondatot. Itt az áll a Máté 24:14-ben. És ez az üdvüzenet, vagy ez az evangélium. Nem egy, hanem ez az evangélium, ez az üdvüzenet a királyságról, vagy az Isten országáról hirdetve lesz az egész földön mindenkinek tanúságtételül, és azután eljön a vég. Megmutatom nektek a jelenések könyvéből, hogy ez az íge milyen összefüggésben áll. Nevezetesen, hogy minden népnek és nyelvnek hirdetve lesz egy örökérvényű evangélium. A jelenések 14. fejezetének 6. versétől itt a Szentírás három dolgot mutat be nekünk, amelyek közvetlenül az utolsó szakaszhoz tartoznak a Szentírásban. A jelenések 14. fejezetének a 6. versétől. Aztán láttam egy másik angyalt repülni fenn a magasban, a menny közepén, akinek a feladata az volt, hogy az örök érvényű üdvüzenetet hirdesse a föld lakosainak, minden népnek, törzsnek, nyelvnek és népnek. Jegyezzétek meg újra itt azt a szókifejezést, hogy minden népnek és nyelvnek, még nem Izraelnek. Ez az utolsó forduló, mielőtt a nemzetek kegyelmi ideje véget ér. Az örök érvényű evangélium hirdetve kell legyen minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Most valaki megkérdezheti, igen, de itt egy angyal látható, aki a magasban, az ég alatt repül, ugye? Hogyan történhet tehát ez a dolog meg a földön? Szeretteim, vajon János nem mindent a mennyben látott-e, sőt, még a vörös sárkányt is a mennyben látta, a napba öltözött asszonyt is a mennyben látta. Elolvassam nektek, természetesen. A jelenések 12. fejezete, ez nagyon fontos. Branham testvér azt mondta, van valaki a gyülekezetben, aki most így és amúgy gondolkozik. Én nem vagyok proféta, nem tudom ugyanezt mondani. Csak hogy lehetséges, hogy Isten valódi ígének hirdetése alatt elkalandozik valaki a saját gondolataiban. És ez nem szabad, hogy így legyen, hanem Isten szelleme kell, hogy uralkodjon közöttünk. Szellemi megértést kell kapnunk. Jelenések 12. első verse. Akkor megjelent egy nagy jel az égen, nem egy angyal. A jel megjelenik az égen. Egy asszony, aki a napban volt öltöztetve, és így tovább. Efelől is nagyon örülök, hogy Branham testvér a The Hebrew Questions, a héber kérdések első, második és harmadik számában éppen a jelenések 12-ről adta meg olyan egyértelműen a magyarázatot, és azt mondta, ez az új szövetségi gyülekezet, és a 12 csillag a 12 apostol tanítását jelenti. Az új szövetségi gyülekezet a 12 apostol tanításával van megkoronázva. Így mondta ő, hiszen a gyülekezet, amely a mennyben lett bemutatva, először itt van a földön, mielőtt a dicsőségbe átkerülne, vagy át lenne véve. Ugyanez vonatkozik a János 10, és a jelenések 14-re is, és minden más dologra is, ami meg lett mutatva Jánosnak, aki el volt ragadtatva szellemben, fel lett véve, és ott látott mindent. De a dolgok kialakulása, a dolgok fejlődése, meg fogjátok látni, ha tovább olvasom, és aztán észreveszitek, hogy ez nem a mennyben történik, hanem itt a földön. A 7. verstől olvasok tovább. Hangos hangon kiáltott, féljétek az Istent, és adjatok neki tiszteletet, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vízforrásokat. Most jön a lényeg. Utána, vagy mögötte jött egy második angyal, aki így kiáltott: elesett a nagy Babilon, amely minden népet megitatott a paráznaságának mérgezett borával. Éppen azért, mert valamennyi nemzet ivott az ő paráznaságának mérgezett borából, hirdetve kell, hogy legyen valamennyi nemzetnek az igaz, örökérvényes evangélium, hogy ki legyenek ragadva az ő vallási mámorukból, és ki legyenek józanodva, döntsenek az igazság, és ezzel az Úr mellett, dönthessenek az igazság, és ezzel az Úr mellett. Most hallgassátok meg a harmadik üzenetet. Még egy másik, egy harmadik angyal követte őket, aki hatalmas hangon ezt kiáltotta: ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és elfogadja a fenevad jelét, vagy a bélyegét a homlokára, vagy a kezére veszi, az is egyaránt inni fog Isten haragjának borából, amely keveretlenül van elkészítve az ő haragjának poharában. És kénkővel és tűzzel lesz kínozva vagy gyötörve a szent angyalok és a bárány színe előtt. Egy nagyon súlyos büntetés. Ki van tisztában az összes többi gyülekezetekben, miről van szó a fenevad bélyegének szókifejezésével? Menjetek el hozzájuk, és kérdezzétek meg őket. Őszintén kérlek, próbáljátok meg megkérdezni a gyülekezeteket, ki az a fenevad, akinek 7 feje és 10 szarva van? És miben áll a fenevad bélyege? Miben áll a fenevad száma? Kérdezzétek meg ezeket a gyülekezeteket. És vagy kitérő választ kaptok, vagy felcsóválást, mert egy Isten részéről hiteles választ nem fogtok kapni. Amikor most hallottam, hogy Billy Graham éppen harmadszor látogatott el a pápához, ismét felfordult a gyomrom. Egy ember, aki valóban megkapta a lehetőséget, és nagyon megbecsülte Branham testvért. Csak hogy előfordulhat, hogy még azok az emberek is, akiket az Úr felhasznál a hírnév miatt, a népszerűség és minden más miatt, ami ezzel jár, nem hajlandóak az Úrral együtt a keskeny úton járni. És amikor a floridai nagy összejövetelen bejelentették nekünk, hogy egy Nant nevű texasi férfi, aki érkatolikus, 23 millió dollárral finanszírozta Billy Graham kampányát Los Angelesben, akkor el lehet aztán képzelni, hogy az út mégis mindig oda vezet vissza. Nos, én nem azért vagyok itt, hogy kritizáljak, de nagy fájdalmat hordozok amiatt, hogy azok a férfiak, akik hírnevet és dicsőséget szereztek maguknak, nem ismerték fel az isteni meglátogatás óráját. Isten fogott egy egyszerű embert, ahogy hallani lehet, hogy ha 6 évig tanulta az angolt az iskolába, újra kellett kezdenie, mert az angol tudása éppen egy alacsony szintű angol. Viszont az isteni üzenet, amelyet ez az egyszerű ember előterjesztett, minden szintet felülmúlja, amit az okoskodó és úgynevezett értelmes evangélisták valaha is tudtak vagy előterjesztettek. Hála legyen Istennek ezért, amen. Mit mondott Pál apostol? Ami a világ előtt ostobaságként van számon tartva, azt választotta ki Isten, hogy a bölcsek bölcsességükben megsemmisítse. Egyre hálásabbá leszek Istennek, hogy elküldte Branham testvért. Szeretteim, én nem tartozom azok közzé, akik a próféta szókifejezést szájukban ismételgetik. Viszont azok közzé tartozom, akik szívből hisznek és befogadták, amit ez az Isten embere az Úr nevében hirdetett. És szeretném ezt az íge hirdetést összhangban látni a Szentírás teljes tanúságával, a most folyó fejleményekben megfigyelni és Isten népét ennek megfelelően tájékoztatni. Akkor 1962. március 19-én mindenki megértette, hogy Jaltában a világ meg vagy fel lett osztva. Finish. Az emberek hazamentek, és ezzel el volt intézve. Csak hogy ez az ember egy évvel, alig egy évvel, a választófal felépítése után, 1961. augusztus 13-án, ez az ember 1962. március 19-én újra kimondta mindazt, amit senki sem gondolhatott. Amikor a nyugati rész, illetve a keleti résszel újra egyesül, akkor a kommunizmusnak befellegzett, elintéződött, és minden átalakul a katolikus hitre. Kommunizmus mondtam, igen, remélem. És aztán a katolikus hitre tér át. Mit mondhatunk ma? Ma beteljesedik a szemünk előtt, amit az Isten embere akkor kijelentett. Így van, vagy sem? Én hálás vagyok minden prédikációért, úgy mondom, ahogy van. Főleg a prédikációkkal foglalkoztam. A hét pecsét felnyitása óta, 1963. március óta szinte mindenről tájékoztatva lettem. De látjuk, hogy ez az ember már előtte is próféta volt. Isten felhasználhatta őt. De hiszen végigkövettük a fejleményeket egészen idáig, és most felismerhetjük, megállapíthatjuk, hogy már akkor is azt mondta, amikor ez megtörténik Berlinnel, akkor elérkezett az idő. Most megtörtént. Elérkezett az idő. Én nem tudom, hány hónapunk, éveink vannak még, ez csak Isten tudja. De egy dolog azonban nagyon világossá vált számomra. Nem csak a végidőkről beszélünk, hanem szívből hisszük, hogy a végidők végén élünk. És hisszük, hogy a politikai, a vallási dolgok a helyükre kerülnek, minden egyesítve lesz, és ezt is hallottuk most. A politikusok azt mondják, nem elég, hogy Nyugat-Európa egyesült, az egész, egy egész európai házra van szükség. Moszkva épp két napja kérte, hogy ott lehessen az asztalnál, hogy tagja lehessen ennek a közösségnek. Hol vagyunk, hol tartunk. És aki nem hiszi, hogy a római egyház áll az egész mögött, hányan tudják, hogy a pápa már hány püspököt nevezett ki Romániában, most az elmúlt néhány hetekben. Mindenhol a dolog teljes gőzzel fejlődik. És még egyszer mondom, aki nem jön el ő hozzá, ahhoz elmegy ő, és elintézi majd az egészet. Aki ismer, azt tudja, hogy egyértelműen előre megmondtam a választások kimenetelét a Német Demokratikus Köztársaságban. Tőkére van szükség ahhoz, hogy a kelet-európai országokat egy bizonyos színvonalra emeljék, hogy mindannyian szépen részt vegyenek benne. Nekünk megvolt. Ismétlem, én nem vagyok proféta, de Isten kegyelemből, kegyelméből megismerhettem a prófétai íke szavát. És valóban nagy különbség van a között, hogy valaki saját gondolatot alkot Isten ígéről, vagy hogy Isten szelleme, aki a prófétákban és az apostolokban munkálkodott, az nyugszik rajtunk, hogy mindezeket a dolgokat megismertesse velünk. Hadd foglaljuk össze. Branham testvér látta végidő fejlődését. És ne feledjétek, ez az ember akkor megjövendülte, hogy a nők megkapják a választójogukat az Egyesült Államokban. A nők először akkor szavaztak az Egyesült Államokban, amikor John F. Kennedy lett az elnök. Ez volt az első alkalom, hogy a nők a Csodálatosan szép Egyesült Államokban elmehettek az urnákhoz, és leadhatták a szavazatukat. Azt is megmondta már akkor, hogy el fogják hagyni a helyüket a politikában, mindenbe beleavatkoznak, és ezt ma is nagyon-nagyon világosan látjuk. Drága testvérnők, van-e szebb hely számotokra, mint szeretni a férjeteket, gondoskodni a gyermekeitekről, szépen megteríteni az asztalt, gondoskodni a háztartásról, hogy a férjeteknek egy igazi otthona legyen? Ha lenne egy szebb feladat számotokra, Isten megadta volna nektek. Ez a család középpontja, amely körül minden forog. De hiszen nem egy nő, aki választási rendezvényeket szervez, és a másik ki tudja milyen címmel is munkakörrel foglalkozik, biztosan nem oda tartoznak. Branham testvér mindezt előre megjövendőlte. És most eljutottunk arra pontra, hogy az utolsó kép, amelyet látott, beteljesül. Ki tudja azt? Ő látott valakit, aki olyan volt, mint egy királynő, gyönyörűen öltözve, bíborban, trónon ülve, és a hang azt mondta, gyönyörű, szépen néz ki, de a szívében egy kegyetlenség. Aztán lábjegyzetként ezt írta alá, lehetőleg a római katolikus egyház. Kívülről fehér ruhában öltözve, királyi, fejedelmi, egyetlen egyszer tényleg láttam egy európai országban, ahogy a vörös szőnyeget kiterítették ennek a vatikáni férfinak a lábai előtt. Megráztam a fejem. A sok helikopter, ami ott landolt, leszállási és felszállási tilalom mindenkinek várnia kellett, amíg a történet véget nem ért. A katonaság is ott volt, minden ott volt. Igen, közvetlenül láttam a repülőtérte épületében voltam. A vörös szőnyeg csak úgy gördült. A katonák a legjobb egyenruhában, a legnagyobb férfiak, akik abban az országban voltak, ott álltak spalért. És íme, én nem irigylem, az ő ideje még ezután fog jönni. De örülök mindazoknak, akiknek joguk van meghallani az igazságot. Hallaniuk is kell az igazságot, hallaniuk kell az isteni üzenetet. Istenünk felszabadulási esztendeje hadd legyen kikiáltva. És ezt is mondja Branham testvér ebben a prédikációjában. Ahogyan minden maga meghatározott időben kicsirázott, úgy az ige magja is el lett vetve a mennyasszonyba. És amikor eljön a késő eső, akkor ez az elvetett isteni mag kicsirázik, és Isten ugyanazokat a dolgokat fogja tenni, mint az elején. Ez az idő is közeledik. Ne aggódjunk, Isten a trónon ül. Minden az ő terve szerint zajlik. Ő nem késik, hanem a megfelelő időben a dolgok végbe fognak menni. Még egyszer visszatérve arra a gondolatra, ha esetleg valaki közülünk azt gondolná, igen, vajon mi legyünk az egyetlen egyek? Nem vagyunk az egyetlen egyek. Csak hogy egy kis maradék vagyunk, akiket Isten ahhoz akart felhasználni, hogy a prófétai ígét, a végidők íge üzenetét, a most szóban forgó dolgokat ne tegyük félre, és ne hallgassuk el, hanem tegyük hozzáférhetővé az egész emberiség számára. Isten erre rendelt el minket, ezt teljes szívemből hiszem. A vetés megtörténik. Aztán, amikor az Úrnak tetszik, a késő eső után sor kerül az aratásra, és megtörténik a betakarítás. Nyilvánvalóan elégszer elmondtam, én hiszem, hogy az aratnivaló még odakint van. Még nem került betakarításra. Ahogy már mondtam, Isten mindennek meghatározta az idejét. Neki vannak eszközei és útjai, hogy minden dolog az ő akaratának és tanácshatározatának megfelelően történjen. Most belépünk a végső fázisba, a végidőbeli fejlődésnek. És hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megismerhettük őt, megismerhettük a napot és az üzenetet. Mi nem vagyunk ostobák, mi a Bibliát hívő keresztények vagyunk. Amen. És ha elhisszük azt is, amit Isten a mi korszakunkban tett, azzal csak megerősítjük, hogy szellemileg nem álltunk meg, hanem hagyjuk, hogy Isten tovább vezessen minket. Alávetjük magunkat az ő vezetésének. És egyébként senki sem veszi zokon, ha a luteránusok Lutherről, a Zwingliek, Zwingliről, Calvin, Schwenkfeldről és sok másról, Wickliről, Huszról és mindenkiről beszélnek, senkit sem zavar ez. Ez mind helyes. A sok könyv és leírás ezekről az emberekről, az mind rendben van, ugye? Mindazonáltal, ha valamelyikünk közülünk egy mondatot is mond Branham testvérről, akkor úgy tűnik, mintha az embereket megcsípte volna a skorpió. Felháborodnak és azt mondják, hagyd abba, hagyd abba. Miért nem mondják ezt az összes többiek esetében? William Branham egy Istentől küldött ember volt, aki Isten üzenetét közvetítette Isten népének ebben az időben. Én szerencsésnek tartom magam, és hálát adok az Úrnak, az én Istenemnek, hogy megadta nekem azt a kiváltságot, hogy 10 éven át ismerhettem ezt az embert, vele lehettem, hallhattam a szavait, megölelhettem, megcsókolhattam is, vele utazhattam egy autóban, és vele étkezhettem egy asztalnál. De ez még nem minden, hanem az, hogy felismertem, kicsoda ez az ember. Nevezetesen egy Isten által megígért próféta, akinek el kellett jönnie, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Kérdezzétek meg az összes pünkösdieket és sok másokat. Ők a saját szavaikkal megerősítik nektek, hogy ez az ember volt a legnagyobb Isten embere az apostolok ideje óta. Kérdezzétek csak meg őket, és megmondják nektek. Emlékszem még 1949-ben Hamburgban a Bachstrasse-n. Egy svájci amerikai Richard Ruff nevezetű Hilsner testvér még ismeri, együtt voltunk vele a Hilton Hotelben. És az amerikai Hall Hermann, aki fenyképészként részt vett a Hiroshima és Nagasaki felett ledobott 2 atombomba ledobásánál, ő amerikai fenyképészként volt ott. És ez az ember visszajött, és Branham testvér a nyugati parton prédikált, és ő hívővé lett. Ez a két testvér 1949-ben Hamburgba jött, és már akkor megemlítették William Branham nevét, és azt mondták, hogy Isten feltámasztott egy embert, akin keresztül ugyanazok a dolgok történnek, mint Jézus Krisztus szolgálatában is. Mi mindannyian hittünk, meglettünk áldva, és később megtudtam, hogy ez emberek szellemi állapota milyen szinten van. De Isten néha olyanokat is felhasználhat, akik aztán nem mennek tovább. Ők beteljesítenek egyetlen egy célt, aztán vége, és elbúcsúzhatnak. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy felhasználja az embereket egy vagy több célra, ez legyen az ő dolga. Minden esetre egyhangulag tanúsíthatjuk, hogy mi nem követünk embereket, és nem dicsőítünk embereket sem, hanem az Úr Jézus Krisztust követjük, aki a mi megváltónk lett, a mi szabadítónk. Csak hogy befogadtuk az Úr nevében azokat a szolgákat és prófétákat, akiket Isten elküldött. És ami Urunk azt mondta, vagyis megígérte, hogy aki befogad egy prófétát, éppen azért, mert egy próféta, az egy prófétai utalmát fogja megkapni. És ez éppen nagyon szép lesz. A próféta jutalma nagyon szép jutalom lesz. Néhányan egy kicsit félnek, hiszen még nem tettek sokat az Úrért. És ha akkor a jutalomról van írva valami, egy kicsit ugye megijednek. És azt gondolják magukba, én Uram, vajon miért akarsz engem megjutalmazni, hiszen még semmit sem tettem érted. A jutalom mindannyiunknak egyformán biztosított, mert befogadtuk Isten emberét, a prófétai szolgálatot, befogadtuk Branham testvért, mint egy Isten által küldött ember. Elismerjük, hogy Isten rajta keresztül beszélt, hiszen én magam nem tudnám mindezt, mindezeket a dolgokat, amit tudok, ha ez az ember nem létezett volna. Hála Istennek mindezekért az emberekért, akiket elküldött korán és későn. Milyen csodálatos, hogy az Úr miránk is gondolt a kegyelem ideje végén. Az elején elmondhatták a testvérek, ez a Pál, ez egy olyan ember, akit Isten felruházott hatalommal. Az Úr elhívta őt, megjelent neki. Az, amit hirdetett az Isten előtt, kötelező érvényű. De pontosan ugyanezt elmondhatjuk ma is. Mert ez az Isten ember ugyanazt az evangéliumot hirdette, mint Pál apostol is. És mi hitre juthattunk, ami Urunk Jézus Krisztusunkban, és hihetünk Isten egész ígéjében. Ez az Isten ígéje, amelyet hallottunk, befogadtunk és elhittünk, egy isteni kinyilatkoztatássá lett számunkra. Hála legyen az Úrnak, a mi Istenünknek ezért a kegyelemért és szeretetéért, amelyet nekünk ajándékozott. Isten áldjon meg mindannyiunkat együtt az ő kegyelmének gazdagságából. Amen. Amen. Hadd álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Hűséges Istenem, nem tudok tovább beszélni. Csak a hálát tudom neked felajánlni, ezért az óráért, ezért a napért, a megváltás napjáért összefoglalóan, az időért, amelyben élünk, a hírnökért, aki nélkül nem lett volna íge üzenet. Az íge ugyan még írva lenne, de nem ragyogott volna fel a kinyilatkoztatás nélkül. Szeretett Uram, a kinyilatkoztatás által a prófétai íge most felragyogott ránk, mint egy fényes világosság egy sötét helyen. Magasztalunk téged, és hálát adunk neked ezért. Te azt mondtad, járjatok a világosságban, amíg van világosságotok. Munkálkodjatok, amíg nappal van, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Szeretett Uram, látjuk, hogy az összes többi dolog milyen messzire jutott a fejlődésében. És az a benyomásunk, hogy már is lemaradtunk. Ez az, ami nagyon elszomorít minket. Nagyon elszomorít minket. A leginkább zsákvászomba szeretnénk költözni, és hamuman bűnbánatot tenni te előtted. Ha nem szolgáltunk téged, hanem egy akadály voltunk számodra. És ugyanígy kérjük téged, Uram, mert nem tudunk önmagunkon sem segíteni, és nem tudjuk megváltoztatni azokat a körülményeket, amelyek között élünk, és amelyek néha fogva tartanak minket, és némává tesznek. Ragadj ki minket minden ilyen körülmény közül. Állíts minket magasabb szintre, és adj nekünk isteni teljhatalmat és parancsoló jogot, hogy végrehajthassuk a te parancsolatodat a föld végső határáig. Te vagy a mindenható Isten. Hiszünk te benned, és bízunk te benned. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Uram, mert a tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Együtt magasztalunk téged, és tiszteletet adunk neked. Te már királyokat döntöttél le trónjukról, ahogy a Lukács 2-ben meg van írva. Némely politikai személyiséget még le fogsz taszítani a trónjáról. Megnyitod a börtönöket, és hirdeted a felszabadulást, a felszabadulás esztendejét. Szeretet, Uram, magasztalunk téged, és hálát adunk neked ezért. Várjuk, hogy a te keneted ránk szálljon. Nem azért, hogy régi nyelvünkkel új nyelveken beszéljünk, hanem ajándékozz meg egy új szívvel, egy új élettel és egy új szellemmel. Uram, tégy újjá mindet, és hadd nyugodjon meg a kenet rajtunk úgy, ahogy te rajtad is megnyugodott, hogy mi, mint a te néped itt a földön, a te nevedben, a te helyedben hirdessük a menny szavát, Isten ígéjét ezen a földön. Miközben azt mondjuk, hogy az Úr, Isten szelleme nyugszik rajtam. Szeretet, Uram, együtt hálát adunk neked, Branham testvér, a te szolgád és prófétád szolgálatáért. Hálát adunk neked a kinyilatkoztatott ígéért. Hálát adunk neked minden megvilágosodásért és bevezetésért. Valóban felkented a szemeinket, hogy láthassunk. Köszönünk neked mindent, a Golgotát, a megváltást, a várány drága vére által, az Istennel való kivékülést, és az egymással való megbékélést, a teljes üdvösséget, igen, a mi Istenünk kegyelmét és irgalmasságát, amelyben valóban részünk lehetett. Uram, emeld fel a te tekintetedet ránk, és add meg nekünk a te békességedet, és a te áldásodat. Ruház fel minket, mint Krisztus helyett küldötteket, hogy isteni teljhatalommal hirdessük az isteni üzenetet, hordozói legyünk annak, hogy méltóan képviseljünk téged. Uram, mindenható Isten, áld meg egész Európát, áld meg az egész világon a te népedet. Tedd láthatóvá, hogy a te akaratod nem csak politikailag és vallásilag valósul meg, hanem az élő Isten gyülekezetében is. Uram, a rendelkezésedre állunk, és köszönjük neked ezt az Istentől érkező szolgálatot is. Áldj meg mindazokat, akik ma nem lehettek itt velünk együtt. Áldj meg minden országban, nyelvben és nemzetben minden testvéreinket és a testvérnőket. Köszönjük neked, hogy megteszed. A Jézus nevében. Amen.